Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Isten, ezt az igét pedig írva találjuk a Bírák könyvében, a 7. rész első 8 verseiben. Isten szent igéjét a Bírák könyvéből, a 7. résznek első 8 verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Feltelepedik jó reggel Jeruzsálemben ez Gedeon, és az egész nép, amely vele volt, és táborba szállának a halott útjánál, és a midiáni tábora tőle északra volt, a Móri halomtól fogva a völgyben. És mondta az Úr Gedeonnak, többet a nép, amely vele van, hogy sem kezébe adhatnám Midian, Izrael még dicsekednék velem szemben mondván, az én kezem szerzett szabadulás nékem. Azért kiálltsa népnek füle hallatára mondván, aki fél és retteg, térjen vissza és menjen el a Gileád hegységéről. És visszatérének a nép közül 22 000-en, és csak 10 000-en maradának ott. És mondta az Úr Gedeonnak, még ez a nép is sok. Vezess őket le a néphez, és ott megpróbálom őket néked, és amelyikről azt mondom néked, ez menjen el veled, az menjen el veled, de bármelyikről is azt mondom, ez ne menjen el veled, az ne is menjen. És levezette a népet a vízhez, és mondta az Úr Gedeonnak. Mindazokat, akik a nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyalad ez, állíts külön, valamint azokat is, akik a térdeikre esnek, hogy ijanak. És lőn azoknak a száma, akik a kezükkel szájukhoz véve nyaldosták a vizet, 300 férfiú. A nép többi része pedig térdre esve ijott. És mondta az Úr Gedeonnak, 300 férfiú által szabadítalak meg titeket, akik nyaldosták a vizet, és adom Midiánt a kezedbe. A többi nép pedig menjen el kiki a maga helyére. Kedves testvéreim, nemrég egy érdekes beszélgetést hallottam egyért magas szintre jutó női menedzserrel, aki arról beszélt, hogy abban a világban, ahol a döntések születnek, és ahol férfiak vannak többségben, nagyon érdekes dolog, hogy a mai időben is a férfiak mindig erőből győzni szeretnének, és egy-egy vállalati döntés előtt a növekedés és a mások legyőzése lebeg a szemük előtt. És mondta, hogy igazából ez az információs korban egy meghaladott nézet, de olyan mélyen benne ül még az emberben, talán egy kicsit adódik a férfi természetből is, hogy egy módot ismer azt, hogy legyőzze a másikat, addig, ameddig a nők sokkal készebbek a kompromisszumra, a tárgyalásra, a békésebb megoldásokra. És azért érdekes testvéreim, és azért is idéztem ide a mai igehirdetés kezdetén ezt a történetet, mert nem csak abban a vállalati döntési szféra felső rétegeiben, hanem a mai időben is kísér bennünket az a gondolat, hogy a nagy és a hatalmas és az erős az jelent valamit, a sokaság, a tömeg. Sűrítettem testvéreim, ez jelen van a világban, a világnak a gondolkodásában, akkor vagyok valaki, vagy akkor az valaki, aki, hogyha neki több van, mint a másiknak, ha sok van, és ez a sokat lát. Akkor vagyok valaki, ha egy olyan társasághoz tartozom, ahol sokan vannak. Érdemes annak a politikai oldalhoz is tartozni, akik többen vannak. Ezt nagyon jól bizonyítják a választások utáni felmérések, hogy mindig többen vannak, akik úgy vélik, hogy arra a pártra szavaztak, mint akik ténylegesen arra szavaztak. Mert az embernek a lelkéből jön az, hogy szeret a többséghez, ezen keresztül pedig a győztesekhez tartozni. De testvéreim, nem csak a világban van így, hanem egy kicsit így van az egyházunkban is. Nem csak a miénk, de minden egyházban. A számokból indulunk ki. Az anyagiakból. Meg abból, hogy hányan vannak a templomban. Meg hányan járnak meg egyébként. És éppen ezért nagyon sokszor elkeseredésre adhat okot, nem a mi gyülekezetünk, hanem ott egy-egy kihaló félben lévő falu, ahol kette, hárman, négyen, mi szolgáltam ilyen helyen testvéreim, amikor négyen voltak ott meg a harangozó bácsi, meg én a templomban is.
elkapni azért éveken keresztül lelkészként 10-20-30 évig egy ilyen gyülekezetben szolgálat, bele is tud keseredni a szolgálatba, hiszen meddig lehet azt csinálni, bármennyire is buzog a lélek, hogy az ember évtizedeken keresztül azt a 2-3-4-5 arcot látja. De úgy van az életünkben is, testvéreim, amikor körülnézünk, az ember dolgozik, belead minden, de amikor 2-3-4-5 év alatt nem látja a munkájának az értelmét, belefásul. Mostanában jönnek a hírek, ugye ezzel az árfolyam változással, hogy azok az emberek, akik tisztességesen törlesztik a lakás részleteiket, egy napon arra ébrednek fel, hogy több jelenleg az a pénz, amit vissza kell fizetni 4-5 év törlesztés után, mint ami kellene. Felébred arra, hogy tisztességesen fizetek, és a végén én járok rossz. Testvéreim, borzalmas ez az állapot, ez a lelki állapot a vesztesekhez tartozni. És a világ mégis mindent ebben mér. Ebben mér, és éppen ezért nagyon sokszor elkeserítő az ember számára. Csak eszembe jutott, hogy akkor, amikor nagy ritkán a magyar híradásban megjelenik egy-egy egyházról szóló hír, itt és most nem a vallási műsorokat gondolom, hanem mondjuk a normális híradót, akkor akár egy világeseményről, akár másról, mikor tudósítanak, azt mondják, hogy hányan voltak jelen azon az eseményen. És nem azt mondják, hogy mi hangzott el, miként, hogyan, milyen lelki töltet. Mert hányan voltak ott? Ez minősít ma valami. De tényleg ez minősít, testvérek? Az Isten győzelme nem a tömegeknek a győzelme. Jézus Krisztus mindenkit hív és vár a megtérésre. Vár az ő népének a közösségébe, de az ő ügyét mégis kevesek által viszi győzelemre. Bocsánat! Isten nem úgy számolni, mi ahogy számolunk, testvéreim. Jézusnak elég volt 12 tanítvány, csak a 12 tanítvány sem az elégből való volt, hanem halász emberek voltak. Meg bános. Meg megfakult izraelita, meg ki tudja, hogy milyen. Neki jók voltak ezek is. De tovább megyek, testvéreim. Istennek még az is tetszett, hogy egyetlen valaki által győzze le ezt a világot. Nem a tömegek által, egy valaki által, az ő fia által. Az ő fiának kereszt halála által, ott a Golgotai kereszt. És ez az egyszülött fiú, hogy vállalta a Golgotai kereszt halált, ott, abban a mozzanatban legyőzte az egész világot, a teremtett világot, ami itt látható, és azt, ami láthatatlan, legyőzte azt a sátán, amely csak a munkájában, sejtéseiben, és oly sokszor a tragédiáiban van jelen az életünkben. Isten az ő ügyét, az ő egyetlen szeretett fiának halála által vitt a győzelemre ebben a világban. Ott, ahol az erő, a hatalom, a fölény, a bosszú, a gyűlölet, a gúny, amely ott röpködött, alul van, pillanatilag győzött, azt a 3 nap múlva kiderült, hogy az az élet, amelyet úgy gondolták, hogy legyőzhettek, az az isteni szeretet, amelyről azt gondolták, hogy fegyverekkel be lehet döngölni a földbe, vagy keresztre lehet feszíteni. Szóval erről ma is sokan azt gondolják, hogy ezt a szeretetet minden következmény nélkül meg lehet gyalázni. Testvéreim, ez a szeretet újra és újra visszajön, és újra legyőzi a világot, mert egyszer és mindenkorra megtörtént ott a Golgota keresztjében. Múltat, jelent és eljövendőket is legyőzte a Krisztus az ő kereszt halála által. És ebben a szeretetben belehal minden gonosz. A szeretet, az Isten szeretete lesz a végső és nagy győztes, testvérei, minden látszat ellenére ebben a világban. Pedig olyan nehéz megérteni ezt a szeretetet. Egy aranyos történetet hallottam, nem tudom mennyire igaz, de nagyon jellemző arra valakire, talán még emlékeznek a jelenlévők vasárnap reggelenként a vasárnapi újságban volt, nem tudom, talán ma is van, csak nincs időm hallgatni, egy-egy ilyen rövid elmérkedés, és egy bizonyos budapesti gazdagréti plébános László atya volt, aki ezeket hosszú időn keresztül mondta, és vele esett meg, ha minden igaz, a következő történet. Egyszer ment valahol a villamoson, mert Budapesten is egy köves, nagyon agresszíven neki támadt valami lánynak, aki ott ült békésen a villamoson, és hát ez a plébános, aki egy ilyen 140 kilós ember volt, oda ment hozzá, és mondta, hogy hát mégsem kellene itt a villamoson végtelen lányokat bántalmazni, mert inkább szeretni kellene, mert Jézus is erre tanít. És mondta, miért maga hisz Jézusban? Igen. Inkább engem bántson, mint azt a lányt. Mondta, én nem csak bántom, hanem pokon is ütlen. Na mondta, hadd lát. Oda tartotta az arcát, csövet lekevert neki egyet. Na mondta, itt a másik is. Jézus erre tanít. Na még egyet. Nem volt rest a csöves, lekevert a másik oldalról is egyet. Mire kihúzta magát László, hogy azt mondta, na eddig volt Krisztus, most jön Laci a Mati. Adott neki egy akkora slamet, hogy elnyújt a villamoson, a következő állomáson pedig leszállt. Nos, testvéreim, érdekes a szeretet. Mert Isten Jézus Krisztusban adott szeretetét csak a neki való engedelmességben lehet megérteni. Gedeon sok kétség után engedelmeskedik ennek az isteni szeretetnek. Ha valaki olvassa a korábbi, a hatodik fejezetet, akkor látja, hogy mennyi kétsége volt ennek az embernek, az Isten hatalmát és szeretetét, mert egy szorongatott helyzetben élt az egész nép, rettegésben élték a mindennapjaikat, félelemben. És aztán mégis egy adott pillanatban ez a Gedeon felkel és engedelmeskedik, hogy vezesse a népet. És akkor összegyűl a sereg, 32 ezer ember, és azt mondja Isten, erről a 32 ezer seregről, amely egy tisztességes sereg volt, abban az időben különösen nagynak számít. Négy törzs adta össze, hogy sok nekem ez a nép. Sok, mert még azt gondolnák, hogy ők győzték le az ellenséget, és nem az, hogy én. Mert testvérei, Istennél nem a számok számítanak, hanem a lélek. Isten maga győz az önügyében és az övéinek az ügyében. Azok, akik engedelmeskednek neki, és bátrak rábízni az életük ügyeit, Isten maga viszi győzelemre. A számokra Isten azt mondja, hogy sok. Tehát Istennél soha nem a szám, hanem a szív és a lélek a döntő. És éppen ezért Isten kettő szűrőt alkalmaz. Az első, ahogy hallottuk, aki fél és retteg, térjen vissza és menjen el a Gileád hegyéről, ez a táborozásnak a helye. Aki fél és retteg, az hagyja el a sereget. És kiderül, testvéreim, hogy a többség fél. 22 ezeren ott hagyják ezt a sereget, kétharmada, több mint kétharmada elmegy ennek a harcra készülő seregnek. Ez igazából az a félelem, amely itt jelen van, nem az egzisztenciális félelem, nem az, hogy meghalunk. Hát testvéreim, meghalunk, de meghalni mégiscsak bátran egy más minősége van az életnek, mint gyáván és nyúlként. Azt olvasok akkor, hogy bebetörtek a midianiták, és elvittek mindent, és lemészároltak egy csomó embert. Hát legalább kint, nyíltan a harcmezőn, egy más minősége van, ahogy mondom, még a halálnak is. Nem erről a félelemről beszél az ige, hanem arról a félelemről, hogy voltak olyan emberek, akik nem bíztak az Isten ügyében. És ők szép lassan elszivárogtak. Ma így van ez, testvére. Ebben a világban. Ad akik nem bíznak az Isten ügyében, szép lassan elhibáznak. Kimennek az egyházból, hogy érthetően fogalmazzak. És amúgy lehet, hogy az életben nem félnek, nagyon bátor, harcos, küzdenek, jó kiállásúak. De nem bíznak az Isten ügyében. És sokszor látjuk. Nem bíznak, nem tulajdonképpen ezért nem is tudják képviselni ezt az ügyet. Nem hisznek az Isten erejében. Éppen ezért máshol keresik a támaszokat. Ezt látjuk ebben a világban. Mindenki így készül, és úgy néz ki egy következő, vagy akár egy harmadik nemzedéket is arra készít, hogy az életben mindenre felértetve legyenek, holott nem tudjuk azt, hogy 20 év múlva, meg 30 év múlva mit hoz az élet. Aki nekem megmondja, hogy egy év múlva mit hoz az élet, megemelem a kalapomat, és tovább fogom mondani, hogy mások is tudják. És mégis mindenki úgy készül, nem az Istennel készül, aki 20 év múlva és 30 év múlva és ugyanez az Isten lesz. Ugyanúgy rátszorul akkor is a nyomorult ember, meg 50 év múlva, meg mindaddig így a kegyelem tart. Hanem készül az ember, saját magát áltatja valami olyasmire, amiről nem tudja, hogy mi az. Ezt látom, testvéreim, a világban, ez van itt körülöttük. És azt gondolják, hogy a legjobb döntéseket hozzák meg a gyermekeiknek, meg az unokáiknak, amikor a hittan helyet mondjuk inkább egy sportórát beiktatnak. Pedig az egyik az az örök életre szól, a másik pedig úgy a múlandóságnak, amelyiknek a végét nagyon könnyen meg lehet mondani. Azok, akik félnek, menjenek. Mondja Gedeon, Istennek a szavát tovább, itt nem érzelmi kérdésről van, tehát szó, aki fél. Már beszéltem erről a szószékről, a modern ember alap életérzéséről, a félelemről, a mai ember féltestéről. Ez a nyugati modern embernek az alap életérzés. Reszket. Ezért van ez a felhajzott lelki állapot, amiben élünk. Lehet szagadni ezt. Ezért van szükség annyi pszichológusra. Ezért mennek tönkre házasságok, ezért mennek tönkre szülő-gyermek kapcsolatok. Ezért megy feledésbe egyre inkább a gyengékről, az elesettekről, az öregekről való gondoskodás. Mert félünk, és ebben a félelemben az ember mindenit magának akar, mert ki tudja, hogy holnap, meg holnap után még meg lesz-e az alap. Meg lesz-e az, amit még ma megszerezhetek, és az enyém lehet. És így tetni önzővé betárkozottá ez a félelem a mai modern embert. A félelem a modern embernek a lételeme, egzisztenciális tapasztalata. És itt a döntésre hívó kérdés éppen az, hogyha félsz. A félsz attól, hogy a Krisztus ügye. Nem egy győzelmes ügy, akkor hogyan vagy az ő seregében? Hogyan jut előre általad a Krisztus ügye? Ha te úgy hízol benne, hogy ez az ügy egy győzelmes ügy. Mert az, aki fél, az nem alkalmas arra. Sok mindenre máskor alkalmas, de hogy abban a pillanatban képviselje az Isten ügyét, arra nem. Kik az alkalmasak? Azok, akik elhiszik, hogy az életüknek és a körülötte lévő világnak, szerintem az egész történésnek és minden, ami itt van, Isten az Ura. És az ő kezében van, és tudjuk, hát a történet, amikor végig meg nagyon jól tudjuk, Isten már így eldöntötte a győzelmet. Ott van az ő kezében. Nem a 32 ezerben, nem a 10 ezerben, nem is a 300-ban, hanem az Istennél. Csak Isten nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy kevés emberrel is meg tudja győzni a világot, és az ő ügyét pedig diadalra vinni. Küzdeni kell tehát az Istenért, de nem egyedül, hanem Isten mindig ott van velünk. Amikor Istenért küzdesz, akkor Istennel küzdesz. És mindig a győzelem oldalán állsz. Az Isten gyermekei soha nem mennek egyedül testvéreim ebben a világban. Tudnunk kell, hogy amikor megyünk, bármit csinálunk, akkor jön velünk Krisztus. Itt van mellettünk, fölöttünk, velünk, bennünk, megerősít a gyengeségeinkben, elesettségünkben. Mindig itt van velünk, soha nem enged el egyedül az úton, mert ahogy említettem, már eldöntötte az ütközet sorsát. A Golgotai kereszten eldőlt mindent. És ha megkérdezik mégis, hogy hát miért nem jutott a Krisztus győzelemre, most véglegesen teljességre, azért testvéreim, mert újabb és újabb nemzedékek születnek, amely nemzedék most jó értelembe véve ugyanúgy a nulláról indul. És ugyanúgy el kell mutatni hozzájuk az Isten igéjét és igazságát. Isten eldöntötte, hogy Gedeonról és erről a seregről, hogy nem hatalmas tömeggel, hanem kevesekkel fogja megnyerni ezt a csatát. És ha vállalni kell testvéreim ezt az ügyet, azok a boldogok, akik merik vállalni a Krisztus ügyét, akik nem félnek, akik merik vállalni a családban, lehet, hogy te egyedül vagy, akik hiszel a családodban, de merd vállalni. Lehet, hogy egyedül vagy, akik érdekel egyáltalán a kérdés. De merd vállalni. Lehet, hogy a baráti társaságban nem olyan menő, hogy te templomba jársz, vagy hívő ember vagy, de merd vállalni, mert tudod, hogy az ügy, amelyet vállalsz, amelyben szolgálsz, amelyben jársz, az jó. És ha a gyermekeid meg az unokáid előtt kell vállalni, akkor merd vállalni. Mert te leszel a személyes példa. És ha nem vállalod nyilvánosan ezt az ügyet, akkor vajon mit gondolnak mások, és hogyan tud felhasználni Isten? Testvéreim, jusson mindig eszetekbe, az Isten ügye az egy győztes ügy. Mindattól függetlenül, amit látunk a világban, történelmi tapasztalatok ezt bizonyítják, a múlt századnak a története. Ne menjünk be. Az Isten ügye egy győztes ügy, nem a sokak által, de nagyon kevesek által. Mert Isten rég eldöntötte, hogy az ő ügyét győzelemre viszi. A nagy kérdés, hogy mi részesei leszünk-e ennek a győzelemnek. És a második szűrő pedig, ugye ott van a 10 000 ember, és azt mondja Isten, hogy sok ez a 10 000 is. És akkor mondja, vezesd le őket a folyóhoz, és én majd mondom, hogy kit választ ki belőlük. Azt mondja, akiben látok egyfajta magatartást, azt kiválasztom magamnak, és akkor odaviszik, és elkezdenek inni, ismerjük a történetet. És maradt 300 000 ember, aki nem fog neki bohó, mert aki békésen kivárja, aztán lehajol és fölveszi a kezébe a vizet, és így viszik. Nem mint a kutyát, nem feküszik neki, itt hallottuk a szikéből. Lehet, hogy ösztönös ez a viselkedés, de testvéreim, azt hiszem, sokkal több van benne ebben a viselkedésben. Egyfajta méltóság van. Hogy a kiéhezettségben is, hogy a szomjúságban, mikor neki lehetne rontani, és felhabzsolni a világot, akkor az emberben van valami méltóság, hogy megáll és mégis. Ebben a méltóságban próbál inni abból a világból, amellyel körül van véve. Nem úgy, mint az állatok, hanem mint emberek, akiknek méltóság van az életükben, akik tudják, hogy van egy másik törvény, és ez a törvény szerint lehet élni ebben a világban. Tudom testvéreim, hogy nem könnyű, de az Isten törvénye szerint ma is lehet élni ebben a világban. Nem könnyű, de mégiscsak arról szól a ma kevesek számára. Nem úgy élünk, mint a többség. Nem úgy habzsoljuk a világot, mint a többség, hanem úgy, mint akik méltók vagyunk arra, hogy az Isten seregében álljunk, azért, mert az ő ügyének szolgálatában szeretnéd megmaradni. Azt is mondhatnám testvér, hogy nem kell lealacsonyodni a világhoz, hanem az Isten törvényeire szabad az élet. És az Isten észreveszi ezeket, marad 300 ember, és azt mondja Gedeonnak, többi küld haza, ezekkel fogom én megverni Midiánt, és győzelemre vinni az én ügyemet. 300 férfi által szabadítalak meg titeket. És miért éppen ez a 300? Valószínűleg nem ők voltak a legjobb harcosok. Valószínűleg a legjobb kinézetűek sem. Csupán ott volt az életükben, ahogy mondottam, egy magatartásforma, amit az Isten méltónak tartott arra, hogy az ő ügyének szolgálatába állítson, akik készek voltak az utolsó pillanatig emberi méltóságukat megtartva állani és munkálkodni az Isten ügyében. Akik mindvégig bíztak az Isten ügyének kimeneteiben. Hűek voltak az ügyhöz. Testvérem, te számodra ki, vagy egyetlen kérdés marad. Ebben a világban, amiben élünk, és amely sok habzsolni valót kíván. És amely a tömegeket szereti, ahogy hallhattuk. Bátor vagy-e az Isten ügyéért úgy küzdeni, hogy ha kevesen vannak is, te azok közé tartozol. Egyen egyen válaszoljatok meg ezt a kérdést magatoknak. Amen. Összár 12. dicséretünk második versével feleljünk rá a Pallon ígérnek. Hétköznapoknak. Imádkozunk beteg testvéreinkért. Kórházi ágyon lévőkért, vagy otthon betegágyban fekvőkért, és hozzátartozóikért, akik jószívűségüket néha egy-egy halat kenyérben, egy-egy pohár vízben, vagy ki tudja mennyi más fáradtságban mutatják meg. Imádkozunk szeretteinkért, közel és távol lévőkért, a megbotlókért, az elesettekért, azokért, akik nem tudnak önmagukért imádkozni. Őrizd meg mindannyiunkat, és emelj fel a te akaratod szerint reménységben, és emelj fel a mi népünket, a mi nemzetünket. Ez a felemelkedés csak úgy lehet, ha engedelmesen odahajtja nem a kisebbség, hanem a nemzet többsége, a szívét, a te ügyednek, mert a te ügyed a nemzet ügye is. Mert te azt szeretnéd, hogy megmaradjunk, hogy magyarnak maradjunk, hogy reformátusnak maradjunk, hogy Krisztuséinak maradjunk. Add meg nekünk, hogy megmaradhassunk. De add meg nekünk azt is, hogy ne féljünk. Ezt a félelmet semmi más nem űzi el, ismerjük a Szentírásból, csak a szeretet. Ezért hát naponként engedj megerősödnünk a szeretetben, a te szeretetedben, melyet hozzánk közel hoztál fiatban, Jézus Krisztusban, akinek nevében fogadd el azt is, amit csöndben elé teszünk. Amen.